Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió, a bizalom hangja. Köszöntöm szeretettel hallgatóimat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Vendégem a stúdióban Varga Judit, a Szilárd Járon Református Gimnázium igazgatónője. Szervusz!
Üdvözlöm Önöket, szervusz Hági!
Ma egy nagyon érdekes és fontos témáról fogunk beszélgetni, az új pedagógiai módszerekről, új pedagógiai irányzatokról. Aztán lehet, hogy a végére ki fog derülni, hogy ez nem is teljesen új, mert véleményem szerint, amennyire átlátom, ez egy kicsit hasonlít az ősi tanítási módszerekhez, de majd a végére ez kiderül. Indításként idéznék egy mostani felmérést, egy PISA felmérés szerint, a legutóbbi szerint a magyar diákok nagyon rosszul teljesítettek, illetve romlottunk a szövegértésben, a feladat megoldásban, a probléma megoldásban és a kreativitásban is, talán még a matematika területén is. Azt gondolom, ez azért rossz érzés látni, és egy kicsit azt mutatja, hogy talán a tanítási módszereink úgy az iskolában, mint talán otthon is romlottak, és ezért talán szükséges változtatni. Mit tudsz te erről?
Én is ismerem ennek a felmérésnek az eredményét, és úgy gondolom, hogy az, hogy gyakorlatilag több évvel ezelőtt meghúzták a vészharangot haladó pedagógus kollégák, annak most itt van sajnos a bizonyítéka, tehát feketén-fehéren látszik, hogy bekövetkezett az, amitől tartottunk, hogy a gyerekek teljesítményében is kimutatható, hogy a pedagógiai módszereinkben bizony váltani kell. De rögtön itt az elején szeretném mondani, hogy egyáltalán nem csak a tanárok pedagógiai módszereiről van szó, hiszen a gyermekek családban élnek, és hiszem, hogy elsősorban a család alapozza meg a tanuláshoz való attitűdöt. Az, hogy a gyermek folyamatosan olvasson, és jól értse a szöveget, az elsősorban az édesanyjának és az édesapjának a feladata kell, hogy legyen, és egészen kisgyermekkorban el kell, hogy kezdődjön ez a folyamat.
Ebben teljesen egyetértek. Hol lehet a hiba, hogy ezek a módszereink nem működnek?
A családok állapota, mint azt jól tudjuk, sajnos nem olyan, amilyennek lennie kéne. A gyermekekkel egyre kevesebb időt töltenek a felnőttek, és most ez mindegy, hogy saját szülei, nagyszülei, vagy a pedagógusok, ezek a felnőttek, mindenképpen kevesebb időt tudunk tölteni egy-egy gyerekkel. Egyre kevesebb olyan időt, amikor négy szem közt kettesben beszélgetek a gyermekkel.
A hagyományos oktatási módszereink, ugye úgy is szoktuk ezt mondani az iskolában, hogy frontális oktatás, tehát kiáll a tanár, kiállunk, és hát mintegy átadjuk ezt az elméleti tananyagot, és a végén hát teszteket iratunk belőle. Úgy tűnik, hogy ezek nem működnek ma. Mikre lenne szükség? Mi a fő vonulata a váltó irányzatoknak, az újfajta pedagógiai módszereknek?
Igen, egy kicsi kitérővel kezdeném, tehát nem csak ma nem működnek ezek a módszerek, hanem már a középkorban sem működtek, csak talán akkor nem derültek ki ennyire egyértelműen, hiszen nagyon kevés olyan diák volt, aki egyáltalán tovább juthatott a felsőbb tanulmányi fokozatra. Most ezzel szemben gyakorlatilag mindenki be tud jutni egy középiskolába, tehát kiderülnek az oktatás hibái. Tehát frontális oktatást akkor végez egy tanár, hogyha kiáll az osztály elé, és szépen jól megfogalmazott mondatokban előadást tart. Ezt kiegészíti ma már egy digitális kultúra, képeket vetítünk közben a gyerekeknek, illetve vázlatot írunk, vagy a táblára krétával, vagy ezt is kivetítjük. De hogyha ez történik, mondjuk az egy 45 perces órában, 35 percben, akkor ezt úgy nevezzük, hogy egy frontális órán van a gyerek. Én úgy gondolom, hogy ennek a módszernek is helye van a mai oktatásban, tehát nem gondolom, hogy az írmagját is ki kell írtani, de nagyon meg kell választani, hogy melyik az az óra rész, melyik az a tananyag rész, és hány perc, amit így kell, hogy töltsön a gyerek.
Én magam is tapasztalom egyébként, hiszen tanítok aktívan már 23 éve, hogy valami hiba van ezzel a módszerrel. Amikor én kezdtem, tehát egyetértek, hogy van helye, de hogy jóval kevesebb és nem hatékony, tehát én azt érzem, hogy nem hatékony, mert hogy hihetetlenül nagy az esély egy diáknak arra, hogy ha már a hatodik órában tulajdonképpen ugyanezt történik, akkor irtózatosan unja, nincs benne a folyamatban, nem kell semmit előállítson, tehát, hogy nem vagyok vele kapcsolatban. És hogy itt van a kutyállás van szerintem valahol.
Igen, inaktivitással kárhoztatja a gyereket ez a módszer. Ráadásul nagyon hamar elkalandozik a figyelme. Egy mai gyermek legalábbis a legtöbb tévé vagy számítógép előtt nő fel, sokkal gyorsabb impulzusokra van fölkészülve, vagy van szoktatva az agya egész pici korától kezdve, semmint, hogy egy felnőtt ember áll és beszél. Egyszerűen képtelenek erre figyelni hosszú időn keresztül a mai gyerekek. Nem azért, mert rosszabbak, mint mi voltunk, hanem azért, mert másképpen fejlődött az agyuk. Tehát az, hogy különböző interaktív digitális játékokat nyomunk a kezükbe, vagy tévét nézettünk már egészen pici korban, egész megdöbbentő, de van, aki a csecsemője mellett is folyamatosan tévét néz, és ezáltal a gyermeket is erre kárhoztatja. Tehát annyira leszoktatjuk az aktív cselekvésről egyrészt, tehát a tapasztalati tudása gyakorlatilag lecsökken ezzel, másrészt pedig nem tud hosszú időn keresztül egy valamire oda koncentrálni. Márpedig a tanár előadása az egy valami, és hogyha 30 percen keresztül ezt kell, hogy hallgassa, ez egy viszonylag hosszú idő. Tehát be kell látnunk nekünk, felnőtteknek, hogy erre egy mai gyermek, egy mai átlagos gyermek képtelen.
Egyrészt ez teljesen így van, másrészt azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy erre van szükség. Tehát azt tapasztaltam, szintén a gyakorlatban is, hogy nagyon sokszor megtörténik az, hogy még egy jó tanuló gyerek is, tehát mondjuk rendszeresen jól tanul, megbebiflázza az általunk feladott anyagot, amikor arról van szó, hogy megbecsülje, hogy az általa kapott eredmény, mondjuk lehet-e olyan magas az a fal, amit kiszámolt egy matematika feladatba, zokszó nélkül beír 3 kilométert. Tehát, hogy valahogy olyan, mintha pont a lényeget hagynánk ki ebből az egész folyamatból, hogyha ebből a módszerrel ez a számára kicsit idegen, de megtanulom, hogy ötös kapjak módszerrel dolgozunk.
Ez így van, csak pusztán csak a gyerek tapasztalatát, saját kreativitását felejtjük ki belőle ilyenkor. Márpedig anélkül ez a tudás nem az övé, hanem valami kívülről jövő, amit valóban, mint egy tükör visszatükröz, de belülre nem jut, vagy csak kevés része. Van egy olyan kínai közmondás, hogy amit hallok, azt elfelejtem, amit látok, arra emlékszem, és amit csinálok, az az enyém.
Nagyon köszönöm. Ezt ne felejtsd, mert hogy innen fogjuk majd folytatni a következő beszélgetés blokkunkat. Hallgatóink, maradjanak velünk, rövid zene után jövünk ismét.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntöm hallgatóimat a 153 Lélekmód szülőtanoda mai adásában. Beszélgető partneremmel, Varga Judittal a tanítási módszerekről beszélgetünk, a régi, hagyományos, illetve az új, esetleg talán eredményesebb módszerekről, és ott hagytuk abba, hogy amit hallok, azt elfelejtem, amit látok, arra emlékszem, és amit megcsinálok, azt tudom. Nemrégen beszélgettem egy fiatal egyetemistával, aki azt mesélte el, hogy megdöbbentő számára, hogy a legokosabb gyerekek között hihetetlen módon előfordul nagyon gyakran, hogy készítenek mondjuk egy prezentációt, és nagyon unalmas, és teli van olyan hibákkal, amivel, hogyha józan paraszt észre rácsodálkozik valaki, akkor egyből látja, hogy nem jó. Hogy lehetséges ez?
Azt gondolom, hogy az az ember, aki, vagy az a fiatal, aki csak könyvből, előadásból hallja az információkat, és tanulja meg jó diák módjára, annak nincsen tapasztalati, gyakorlati tudása, és simán beír esetleg egy olyan eredményt, amire egy kevésbé tanult ember rögtön látja, hogy ez ilyen nincsen. Például, hogyha kenyérsütésről egy kenyérreceptet akarunk összerakni, akkor bárki belátja, hogy 200 kiló lisztből nem lehet készíteni, de egy tapasztalati tudással nem bíró gyermek simán beírja, és nem veszi észre, hogy
igen,
ott valami
hibák.
Igen, egy gyakorlati hiba van benne. Igen, igen. Sajnos ez a gyerekeinknél is, és a fiatal felnőtteknél is gyakori hiba, hogy nincsen annyi, mondom még egyszer, gyakorlati tapasztalati tudásuk, mert egészen egyszerűen nem úgy neveljük őket. Nem engedjük őket porszívózni, takarítani, vacsorát készíteni, kiskertet kapálni, kiskutyát sétáltatni, tehát nincsen olyan élmény anyaguk, amiből ezeket a hibákat gyakorlatilag pillanatok alatt ki tudják szűrni. Úgyhogy most én azt gondolom, hogy pedagógusként az a dolgunk, hogy a lehető legtöbb élményt adjunk a gyerekeknek bent az iskolában, tehát egy élményközpontú, egy élmény alapú pedagógiát gondolok én képviselni.
Akkor most itt vagyunk az új utaknál, amik egy kicsit talán hasonlítanak a régi úthoz, hiszen arról van szó, hogy élményt adni, hogy egy kicsit a józan paraszti eszüket, én így szoktam ezt fogalmazni, az élmény, a gyakorlati élettapasztalattal rendelkező tudást. Hogyan és milyen módszerek vannak? Most az iskolában, ugye Szilárdiban zajlik a Tanya projekt az ötödikeseknél, és ez is erről szól. Mi ez?
Igen. A Tanya projekt az, úgy ahogy a nevében benne van, egy tanyát építünk fel a gyerekekkel a tanév folyamán. A természetismeret tantárgyat építettük erre rá, és gyakorlatilag végig minden egyes elemét a tananyagnak természetesen megtanítjuk a gyerekekkel, kipróbáljuk, lemérjük, a kísérleteket elvégezzük, a növényeket elültetjük, megvizsgáljuk, de minden arról szól, hogy a végén, májusban ők egy olyan tanyával rendelkezzenek, amiről pontosan tudják, hogy Magyarország melyik területén van, milyen az éghajlata, milyen a kertjük, a kertjükben milyen növény van, milyen állatot tartanak, a házuk milyen belülről, és remélhetőleg egy nagyon szép előadásban ezt el is fogják majd mondani a szüleiknek egy nagyon szép, mondjuk így, hogy anyák napi, vagy anyák-apák napi ünnepség keretében. Tehát egy olyan projektbe kezdtünk bele, pontosan érzékelve a megszokott tanítási módszerek kifutását, ami az úgynevezett kompetenciákat fejleszti, ami a gyakorlati tudást, az élményeken keresztül való tapasztalati tudás begyűjtését teszi lehetővé. Ennek az útnak az elején járunk, most kezdtük el ebben az évben, de már is azt tudom mondani, hogy a gyerekek csillogó szemmel és örömmel tanulnak, ültetik a virágokat, gondozzák a kis állatokat, rajzolják a térképeket, csapatban megtanulnak dolgozni, és végig jókedvűen fényképezik egymást, és készülnek a csodaszép prezentációk már az ötödik osztályban. Én azt gondolom, hogy ez egy kiváló program, és nagyon örülök, hogy ezt a mi iskolánkban bevezethettük.
Hogyan és mi az a fő mássága ezeknek az utaknak? Ugye mondtad és említetted az élményt, illetve hogy csoportban dolgoznak együtt. Hogy mik azok a fő vonulatai, ami miatt talán ez az igazán járható út?
Én minden órámat úgy építek föl, hogy figyelek arra, hogy mennyi aktivitást teszek bele, mennyi önálló aktivitást teszek bele, hogy a gyerek mennyire tudja kivenni a részét a tananyagból, hogy hol tudom megszólítani őket. Mindig adok módot arra, hogy egymással is megbeszéljék a dolgokat párban, vagy ugye a négyes csoport, és ezáltal azt szeretném biztosítani, hogy érzelmi impulzusok is segítsék a tanulási folyamatot, illetve egymástól rengeteget tudnak tanulni. Ezek a gyerekek nagyon okosak, és nagyon sok mindent összeszednek a családjaikból, és így mód van arra, hogy ezt megosszák egymással.
Ezt magam is tapasztaltam, mert ugye az informatika is kapcsolódik ehhez a Tanya projekthez, és valamelyik órán éppen azt kellett megítélni, hogy a sertésnek hányat ellik a sertés, és akkor egy kisgyerek, akinek egyáltalán nincs otthon, gondolom, helyük, merengve nézett a levegőbe, hogy kettő, talán kettő. Fáradt voltam, mondom, ugyan már hát nagyapát szégyelni magát, ha kettőt ellene a disznója. A másik kisfiú, akiknek van tanyájuk, mondta, hogy persze, hát náluk volt egyszer 14 is, és a kisfiú végeredményként beírta a Wordbe, hogy sertés 2-től 14-et ellik. és utána nagyon komoly beszélgetésbe fogtak erről, tehát, hogy ha átmegy rajtuk, ez az információ élményé válik, akkor mint egy feléled.
Igen. Igen, ez egészen biztos, ezt tapasztalom is, hogy sokkal könnyebben is tanulnak, és sokkal többet tudnak egy-egy anyagból.
Hallgatóink maradjanak velünk, ugyanis nem csak ez az újfajta módszer, a projektmódszer, nagyon sok ilyen élmény alapú és nagyon hatékony módszer van, amiről még beszélgetni fogunk. Rövid zene után folytatjuk a beszélgetést.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 Lélekmód Szülőtanoda mai adásában. Beszélgető partnerem Varga Judit, a Szilárd Járon Református Gimnázium igazgatónője és biológia tanára. Arról beszélgetünk, hogy milyen újfajta és talán eredményesebb módszerekkel segíthetjük akár diákjainkat, akár gyermekeinket abban, hogy valóban megértsék, mivel foglalkoznak, szeressék is azt, és hogy nyilván ennél fogva eredményesek legyenek. A projektmódszerről, konkrétan a Szilárdiban zajlott anya projekt kapcsán beszélgettünk. Vannak-e más eredményes pedagógiai utak?
Nyilván vannak, nagyon sok új pedagógiai módszer van, de mielőtt még elkezdenénk ezeket felsorolás szintjén legalább idehozni, a projektmódszernél még hagy említsen meg azt, hogy a projektnek mindig van egy kifutása, van egy célja, van egy termék, van egy kézzelfogható eredmény, amit létrehozunk, és ez a cél, ez mindig egy olyan személyes emlékeket is hordozó dolog, legyen ez egy plakát, egy háznak a makettje, amit csinálnak a gyerekek, vagy egy dokhagyma, amit a gyerek hazavisz, hogy ezt ő ültette. Tehát ez annyival többet ad érzelmileg is a gyermekeknek, hogy ez önmagában megalapozza a tanuláshoz való attitűdöt, a kedvet, és egy csomó minden kis részletet fog róla tudni, ami egyébként jól jön.
A képességeket is sokrétűbben fejleszti, hogyha valamit létre kell hozniuk?
Ez egészen biztos, hogy így van, hiszen nagyon sokféle intelligenciával rendelkezünk, amiket szinte lehetetlen egyenként fejleszteni. Mégis van olyan módszer, ami az egyiket kifejezetten erősíti, de a többit nem annyira foglalkoztatja. A projektmódszerben az a jó, hogy viszonylag sokféle intelligencia területet megmozdít. Nálunk a Tanya projekt például a szociális kompetenciát kiválóan fejleszti, hiszen az egész tanév során úgynevezett kooperatív csoportban dolgoznak a gyerekek.
Menjük el ezeket, hogy értsük, tehát hogy mit jelent az egész konkrétan?
A kooperatív csoport?
Igen, így van.
Azt jelenti, ezt nem most találták ki, hanem évtizedekkel ezelőtt Amerikában, olyan iskolában, ahol nagyon sok konfliktus, nagyon sok agresszió volt a diákok között, ezek nevesül néger és fehér diákok voltak, és egy kutató arra a meggondolásra jutott, hogy ezeket a gyerekeket csoportmunkába összeülteti. Négy gyereket tett egy csoportba, különböző helyről származóakat és különböző képességűeket, és olyan feladattípusokat talált ki, amiben mindegyik csoportban egy-egy gyerek jó volt, és az ő dolga az volt, hogy azt a feladatot a többinek segítse és megmutassa. Ezáltal elérte ez a kutató, hogy minden gyerekre szükség volt a csoportban, ezáltal mindegyikre odafigyeltek, egymást segítették, és odafigyeltek a másikra, mert az volt a cél, hogy a csoport egésze el tudja végezni ezt a feladatot. Nyilván mi most nem egészen ilyen kooperatív csoportokat hoztunk létre, de igyekeztünk sokszínű kis társaságokat kialakítani, például mindegyik csoportban van fiú és lány, és mindegyik különböző iskolából jött, mert ugye nálunk ötödikben kerülnek össze, tehát igyekeztünk minél jobban megkeverni őket.
És tapasztaljátok-e, hogy jobban működnek együtt?
Igen, igen. Nem csak ők működnek nagyon jól együtt, hanem a szülők között is elindult egy ilyen kapcsolatkeresés, hogy egymás tanyáját keresik a szülők, és egy csodálatos élményem volt a szeptemberi ismerkedő beszélgetésen, amikor a szülők úgy keresték egymást, hogy ki van a Gönci csoportban, mert én azokkal szeretnék beszélgetni, vagy a Magyar Egregyi csoportban. Tehát, hogy ezt felnőtteknél is ugyanígy működik nyilvánvalóan. A gyerekek pedig csodálatosan tudják irányítani az ilyen jellegű tevékenységüket. Nagyon jól tudnak egymásnak segíteni, egymást motiválni, egymás kis már elnézés huncutságait jól tolerálják, vagy jól helyre rakják egymást, csodálatosan működnek ezek a dolgok.
Én azt gondolom, hogy ez hihetetlenül fontos, tehát hogyha realizáljuk azt, ha végig gondoljuk azt, hogy az életünk során, amikor teljesítenünk kell munkahelyen, vagy a családban, mindig társaságban vagyunk, akkor az egy nagyon nagy tudás, hogy tudok együttműködni a másikkal.
Én azt gondolom, hogy ez a ez a felnőtt kor kulcsa. Szokták mondani, hogy az életben való boldoguláshoz 80%-ban az emocionális, vagyis az érzelmi intelligencia szükséges. Egy átlagos magyar iskola 80%-ban az IQ-t, vagyis a műveltségi intelligenciát fejleszti, és csak 20%-ban az érzelmi intelligenciát. Mi ezt fordítjuk meg? Azzal, hogy csoportban dolgoztatjuk a gyerekeket, és erre kifejezetten figyelünk, megtanítjuk őket konfliktust kezelni, és jól együttműködni. Ezáltal azt próbáljuk nekik megtanítani, és biztosítani, hogy felnőtt életükben egy csapatban tudnak majd dolgozni.
És amennyire én látom, ugye mivel tapasztalom ki van adva, hogy minek kell keletkezni anyák napjára, hogy nagyon sok munkát fektetnek bele, mert hogy érzik azt, hogy nekik kell létrehozni azt együtt, azt a prezentációt, és annak szép kell lenni, és a nagypapa, ha bejön, akkor mit fog látni? Tehát a termék, vagy a végeredmény létrehozásában elképesztően motiváltak.
Igen, és akkor még nem is beszéltünk arról, majd ők fognak megteríteni, és pogácsát sütni, és felszolgálni, és a meghívót készíteni. Tehát, hogy ennek sok kis szelete van, amiben a gyerek csilloghat, és jól érzi majd magát. És nagyon remélem, hogy minden eszközzel azt tudjuk segíteni és fejleszteni, hogy az ő tudásuk és mindenféle kompetencia területen a készségeik növekedjenek.
Hallgatóink maradjanak velünk, mert még mindig nem említettünk minden új irányzatot, úgyhogy hamarosan folytatni fogjuk zene után.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód szülő tanoda mai adásában. Beszélgető partnerem Varga Judit, Szilárd Járon Református Gimnázium igazgatónője és biológia tanára. Arról beszélgettünk, hogy a új tanítási módszerek vannak és léteznek, amik talán egyre inkább, ahogy beszélgetünk róla, a régi természetes tanulási folyamatokat vetítik elénk. Hiszen én nekem régi álmom, vágyam ez, hogy úgy szerettek régen tanulni az ősközösségekbe, a falukba, hogy a fiúk elmentek vadászni a férfiakkal, és hogyha rossz szélirányba álltak, akkor bizony a tigris megette őket, tehát hogy nagyon motiváltak voltak. A lányok az asszonyokkal együtt megsütötték a lepényt, és ha nem sült meg, akkor az egész falu rajtuk kacagott, és egyből látták az értelmét. És egy kicsit, amit most nekem meséltél a Tanya projekt kapcsán, ezt idézi.
Egy kicsit valóban. Valóban. Én azt gondolom, hogy régen ez az ősközösség, illetve a régi családmodell, az a tapasztalati, megfigyelésen alapuló tudást adta a gyerekeknek. Pontosan azt, amit mondjuk egy jó nagymama ma is akár meg tud adni, akinek van ideje, van türelme, és megtanítja a gyermeket főzni, kötni. Engem is a nagymamám tanított meg annak idején nagyon sok mindenre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha most hallgat minket nagymama vagy nagypapa, akkor ne sajnálja az időt és ezt a mérhetetlen nagy tudást, amit ő fölhalmozott magában az unokáival megosztani, mert a legnagyobb kincset tudja nekik adni. Úgyhogy ehhez nem kell különösebb pedagógiai érzék, az, amit mi átéltünk, amit mi tudunk, megtapasztaltunk, erről beszélve, megmutatva, kipróbálva.
Megdicsérve, ne tántán az unokát.
Így van. Ez a legnagyobb ajándék és a legnagyobb lehetőség az életre.
Konkrétan visszatérve az új módszerekhez, amik talán segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy a magyar gyerekek a PISA felmérés negatív hullámából kijöjjenek. Milyen új utak vannak még?
Van egy másik módszer, ez sem új egyáltalán, csak talán félve alkalmazzuk, ez a témahét vagy témanap rendszere, amikor a gyerekek tanulása vagy tanítása nem a megszokott órarendi keretek között zajlik, hanem van egy téma, amit aznap vagy azon a héten feldolgoznak, és ehhez csatlakozva a gyerekek és a nyilván tanár vezetéssel itt is egy célt valósítanak meg. Nálunk most ebben a tanévben erre is lesz példa, hiszen 350 éves a gimnáziumunk, és az iskola alapításának a korát a 10. évfolyam segítségével egy témahét keretében fogjuk feldolgozni, aminek az utolsó pénteki napja, május 23-án, az egész iskola számára egy nagyon interaktív és látványos foglalkoztatásokkal keresztül fogja bemutatni az iskola alapítását. Ugye ez 1664-ben volt, ebbe az időbe megyünk vissza, lesznek olyan öltözékek, ételek, zene, tánc, ital, kultúra, lesz török és magyar kultúrát bemutató része, úgyhogy szerintem egy végtelenül izgalmas dolog. Nyilván a tizedikesek fogják ebből a legtöbbet profitálni, de úgy gondolom, hogy az az ötödikes vagy tizenegyedikes, aki végigmegy a majdani kiállításon, vagy iszik a török tejából, vagy megnézi a török hastáncos nők táncát, vagy a kiállítás képeit végignézi, az olyan tudásra teszelt, amit bizony történelem órán csak nehezen. Tehát ez a módszer, ez a témahét módszer, ez egy annyira komplex, minden, nem tantárgyak mentén foglalkozunk egy-egy ismeretanyaggal, vagy egy-egy korszakkal, hanem önmagáért, azért a korszakért ismerkedünk meg vele, és annak egyes olyan részleteiért, amit esetleg nem is lehet tantárgyhoz kötni. Például,
de azért hogy hogyan... tantárgyi órákon keresztül történik, tehát gondolom, hogy képzeljék el ezt a szülők, illetve a tanár kollégák.
Ennek a hétnek a tizedikes évfolyam számára egy egyedi óra terve lesz, tehát minden tanulócsoportnak más-más órák és más-más tanárok vezetésével lesznek a foglalkozások. Mivel még nem alakult ki pontosan, csak ötleteim vagy gondolataim vannak róla, mondjuk, hogyha lesz olyan, olyan csoport, amelyik a török teaházat fogja berendezni, akkor ez a csoport napokig azzal fog foglalkozni, hogy milyen teák, milyen bútor, milyen öltözék, milyen zene, stb. És ezt megvalósítja, és pénteken ezt a mondjuk török teaházat be is rendezi. Nyilván olyan ismereteket is rak bele, ami maradandó, hogy melyik évszázadban volt, akkor hogyan hívták a török vezetőket, ugye ez az effendi, bék, stb. Tehát gondolom, hogy itt sok olyan információ, sok olyan tudás jön majd be, ami mondjuk a történelemhez kapcsolható, de nem úgy fogjuk nevezni, hogy történelem óra.
Értem. Van-e még olyan? Gondolom, ez a téma hét sem új, tehát azért nem Magyarországon egyáltalán. És főleg külföldön Igen. ezt gyakran alkalmazzák.
Igen.
Egyébként nekem a férjemnek egyik munkatársa, azt hiszem, hogy holland mesélte, hogy a gyermekét már 15-20 évvel ezelőtt pontosan egy kicsit hasonló dolgokat kértek tőlük számon, és hogy imádta a gyerek, és folyamatosan le kellett videózni, létre kellett hozni egy reklámfilmet, el kellett adni egy terméket, tehát hogy nem véletlen, hogy ők jobbak ezekbe a kompetenciákba. Igen. Sokat bosszankodunk a digitális világ miatt, hogy a gyerekek sokat vannak net közelbe, és hogy képekkel, pörgő képekkel veszik körbe magukat, de azt érzékelem, hogy van ennek előnye is, mert hogy rákényszerítenek bennünket arra, hogy a kissé unalmas, elméleti, absztrakt, elvont képek helyett visszatérjünk a valóságba, mert hogy kézzelfogható dolgot akarnak csinálni.
Igen, igen, erre van is kézzelfogható bizonyíték. Már nem emlékszem, hogy pontosan hol hallottam, vagy olvastam arról, hogy egy pedagógus írta le, hogy régebben mindig úgy tanította a tananyagot, hogy először elmondta az elméletet, leadta szépen az anyagot, a gyerekek bebiflázták a törvényeket, a megfigyeléseket, és utána a gyakorlatban is kipróbálták. És azt írta ez a pedagógus ebben a tanulmányban, hogy azt vett észre, hogy ez már nem működik. És egyszer véletlenül megfordította. Tehát valahogy úgy jött ki az életerendje, hogy először kellett, hogy a gyakorlatot megmutassa a gyerekeknek, és utána adta le az elméletet, és azt mondta, hogy minthogyha kicserélték volna az egész érdeklődő gyerekek lettek az addig unott fejű társaságból, tehát először végigcsinálta a gyakorlatot, akkor még nem tudták a diákjai, hogy pontosan mit csinálnak, de csinálhatták, végigvitték ezt a dolgot, és utána elmondta nekik a hozzákapcsolódó elméletet, és rögtön tudták mihez kötni.
Lejár az időnk lassan, Judit. Mondj nekünk valamit esetleg, hogy mit tudsz tanácsolni, hiszen gyakorló szülő vagy. sok gyermekkel, hogy hogyan tudjuk ebbe az irányba segíteni a gyermekeinket?
Hát egyrészt nem gondolom, hogy a bölcsek köve itt van az én zsebemben. Tényleg csak a saját tapasztalatomat tudom mondani. Én úgy gondolom, hogy nem szabad sajnálni az időt a gyermekeinktől, hogy minél többet próbáljunk meg velük a gyakorlatban lenni. Egészen pici gyerekekkel is lehet a konyhában lenni. Az én legkisebb gyermekem nem volt még 2 éves, amikor már répát pucolt nekem a konyhában, és nagyon ügyesen és élvezte. És úgy gondolom, hogy ezzel nagyon sok mindene fejlődött. Mindig ott volt körülöttem, és együtt csináltam vele mindent. Megmagyaráztam neki, hogy mi micsoda, hogyan kell végezni, és hát csinálta úgy, ahogy ő tudta, de mindig ott volt körülöttem. Bekerdi Tamás mondta azt, ugye ő egy ismert gyermekpszichológus, hogy a mai családból leginkább a nagyszülők hiányoznak. Én ezt nem egészen így gondolom, én azt gondolom, hogy az idő hiányzik, az együtt töltött idő, mert abból tudunk építkezni aztán késő felnőtt korunkban is. Tehát, hogy én ezt tudom tanácsolni valamennyi szülőnek, hogy amíg még kicsi, és gyakorlatilag mindegy, hogy mekkora, és ezt nem kell azt gondolni, hogy már elszaladt az idő, és nem tudom bepótolni ezt a dolgot, mindig helyre lehet hozni, és szépen ki lehet építeni.
Nagyon szépen köszönöm, ez végszónak is csodálatos. Most mindenki, aki hallotta, érezze úgy, hogy ez az a pillanat, amikor el lehet kezdeni, ha esetleg eddig nem így volt. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.